hát akkor a klasszikus zene után próza. Mi volt? Vivaldi volt legutoljára, Vivaldi után János Apostol. De a téma mindig ugyanaz a mai napon, a feltámadás, vagyis a húsvétnak a valósága. Szeretném felolvasni a Bibliából, János evangéliumából a 20. rész 19. versétől azt a szakaszt, amikor János Apostol megörökíti, hogy a tanítványok egy ilyen sok hatás alatt vannak még. Látták, hogy Jézust keresztre feszítették, tudják, hogy Jézus el lett temetve, tudják, hogy Jézus meghalt, és bezárkóznak egy szobába, félnek, különböző híreket kapnak, hogy Jézus mégis él, valaki látta már, tehát egy ilyen bizonytalan helyzetben vannak, de mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon félnek, és ezt mondja János Apostol, hogy aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók be voltak zárva, eljött Jézus és megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És ezután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, és a tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta: vegyetek Szent Lelket. Ma, amiről beszélni fogok, az tulajdonképpen három dolog, mind a három dolog benne van ebben a rövid kis szakaszban. Az első, az nem más, mint az ajtóról szóló kis rövid üzenet, ugyanis itt ebben a kis szakaszban beszél a Biblia arról, hogy az ajtók be voltak zárva. A másik, hogy beszél arról a Biblia, hogy Jézus megmutatta a sebeit, és más helyeken a Bibliában az is van írva, hogy nem csak a sebeit mutatta meg, hanem elmondta mindazzal kapcsolatban az ószövetségi proféciákat, hogy minek kellett beteljesedni. És lesz egy harmadik rész, hiszen Jézus azt mondta, hogy vegyetek Szent Lelket. A Szentlélek ábrázolás az eléggé nagy kihívás. Én most ilyen egyszerű módon próbáltam megoldani. Tehát a harmadik témánk az pedig nem más, mint a lehellet, ami nem más, mint a Szentlélek. Szóval egy kis üzenet az ajtóról, egy kis üzenet az írásokról, és egy kis üzenet a lehelletről, vagy a Szentlélekről. Tehát ezt mondja a Biblia, hogy tehát beesteledett a hét első napján, a tanítványok összegyűltek, és nagyon-nagyon féltek, be volt zárva az ajtó, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek. Képzeljétek el, hogy milyen különleges volt ez, hogy ott voltak a tanítványok, mindenkinek volt valami ötlete, vagy javaslata, hogy most mi történt, hogy kellene ezt az egészet megoldani, mi lesz velünk, mi lesz a jövőben, tehát biztos, hogy beszélgettek mindenről. Lehet, hogy egymásnak ellentmondó információkat is mondtak, meg kaptak, szóval egy ilyen izgalmas, különleges, félelemmel, izgalommal teljes helyzetben voltak, és ebben a helyzetben, amikor azt sem tudják, hogy mi van, azt sem tudják, hogy mi lesz, egyszer csak Jézus megáll középen, és azt mondja, hogy békesség nektek, vagyis sziasztok, itt vagyok. A tanítványok biztos, hogy nagyon-nagyon megijedtek. Azt írja Lukács, hogy ebben a helyzetben, amikor Jézus így megjelent, nem kopogott, nem jött be az ajtón, csak egyszerűen megjelent, azt írja Lukács, hogy nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak. Ez egy ilyen furcsa ellentmondás, nem? Gondoljatok bele, hogy nem mertek hinni az örömükben, tehát látják Jézust ott életnagyságban, látják, hogy örülnek, de egyben blokkolja a hitüket is, tehát el se tudják ezt az egészet hinni, vagy tehát annyira felfokozott érzelmi helyzetben vannak, hogy a félelemből átmegy az érzelmi hullámzás az örömbe, nagyon örülnek, de még hinni nem, el se tudják hinni, hogy mi történik ott. Tehát egy ilyen sok hatás alatt vannak. A Bibliából nagyon-nagyon sok helyen olvassuk azt, hogy Jézus különböző helyekre ment, és általában, ahol megjelent Jézus, ott történt vagy egy, vagy több csoda. Különböző csodák történtek. Leprások meggyógyultak, vakoknak a szeme megnyílt, a víz borrá vált. Nagyon-nagyon sokféle csodát tett Jézus. De ilyen csodát, ami itt történik, hogy a zárt ajtón, vagy a falakon csak úgy egyszerűen átmegy, és megjelenik, és azt mondja, hogy itt vagyok, ilyen egyet sem. Ilyen csodát nem tett. Ez csak itt teszi meg, amikor a feltámadás megtörténik, és megjelenik ott a tanítványoknál. És ez azért fontos, mert a Biblia beszél arról, hogy a feltámadás előtti test, meg a feltámadás utáni test, az nem teljesen ugyanaz. Vannak benne hasonlóságok, de nem teljesen ugyanaz. A feltámadás előtti test, Jézusnak a feltámadása előtti teste, az egy olyan test volt, mint a tiéd meg az enyém. Ez képes volt a fájdalomra, képes volt a betegségre, képes volt még a halálra, és meg tudott halni. De a feltámadás utáni teste Jézusnak, ez egy más kategória. Az egyfajta szellemi test, ami ugyanúgy nézett ki, hiszen felismerték Jézust, még a sebek is rajta voltak a kezén és a lábán, meg tudta mutatni, de már azok a fizikai törvényszerűségek, ami a te tested meg az én testemnél az problémát jelenthet, azok Jézusnál már nem jelentenek problémát. Hiába van bezárva az ajtó, hiába van hermetikusan elzárva az a kis közösség mindentől a félelem miatt, egyszerűen Jézus csak megjelenik ott, és azt mondja, hogy itt vagyok. Azt mondja a Biblia 1 Korintus 15-ben, hogy van a halottak feltámadása is, és ezt így folytatja Pál apostol a halottak feltámadásával, hogy elvettetik érzéki test, és feltámadtatik lelki test. Ha van érzéki test, akkor van lelki test is. Aztán Róma 6.9-ben azt mondja a Biblia, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodhat rajta. Vagyis az a test, ami a feltámadás után Jézus teste volt, az már egy olyan test, amiben a halál az egyszerűen nem tud belekötni, nem tud belekapaszkodni. A halál nem tudja legyőzni soha többé. Ez egy teljesen más test. És ezzel a testtel Jézus megjelenik ott a tanítványok előtt, az zárt ajtón keresztül bejön, és köszönti őket, hogy békesség nektek. Ezért tudott átmenni a csukott ajtón. És ha már az ajtóról szóló tanításról beszélünk, szóval itt zárva voltak az ajtók, de Jézusnak ez nem okozott problémát. Megjelent, és ott volt. A Biblia beszél egy másik helyen, egy olyan ajtóról, ami szintén zárva van, de Jézus itt másképp viselkedik. A Jelenések 3.20-ban azt olvassuk, amikor János apostol látja a mennyei látomást, és az a Jézus, aki föltámadt, az mondja meg, mutatja meg neki mindazokat a dolgokat, amelyeket leír, és ezt a képet látja, hogy állok az ajtó előtt, mármint Jézus, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Az a Jézus, akivel János találkozik, ott a Pátmos szigetén, az a feltámadt Jézus, ugye? Ott van már a mennyei dicsőségben. És mégis, amit kijelent Jánosnak, és elmondja azt, hogy ott van egy ajtó, ami zárva van, és én oda megyek ehhez a zárt ajtóhoz, és nem berugom, vagy csak egyszerűen belépek, hanem elkezdek kopogtatni, sőt, szólok is, és hogyha valaki meghallja a hangomat, vagy meghallja ezt a kopogást, akkor én be fogok menni, és azzal a valakivel találkozni fogok. Van, amikor Jézus csak úgy belép, és azt mondja, hogy itt vagyok, akár a te életedben, vagy az én életemben, máskor pedig ott van az ajtó előtt, és csak áll, és áll, és áll, lehet, hogy napokig, hetekig, évekig, zörget, kopogtat, mert hogy kiabál, hogy sziasztok, én vagyok, Jézus vagyok, engedj be, és aztán, ha kinyitod az ajtót, vagy kinyitjuk az ajtót, akkor be tud menni Jézus, és találkozhatunk vele. Ez a Jézus, amit János apostol lát, mindent megtehet, de mégis megalázza magát, és kész várakozni ott az ajtóban. Az akkori ajtók is olyanok voltak valószínű, mint a maiak, tehát ha be volt zárva, akkor valamilyen módon kopogtatni kellett. Tehát a legtöbb ajtón volt egy ilyen fém karika, vagy valamilyen kopogtató, amit jó erősen vertek, akkor azt lehetett hallani. Ha ez nem segített, akkor a kint álló valaki elkezdett kiabálni, és jelezte, hogy itt van valaki az ajtóban, és nyissák ki az ajtót. És itt Jézus tulajdonképpen mind a két eszközt használja, azt mondja, hogy zörgetek, és utána megszólal, mert hogyha valaki hallja a hangomat, meg is fölismer engem, hogy ez az én hangom, akkor kinyitja az ajtót, és bemegyek. Ez a Jézus az, aki tulajdonképpen megalázza magát, és vár arra, hogy valaki beengedje őt. Gondoljatok csak a saját életetekre. Jézus tulajdonképpen mind a két eszközt használja a te életedben is, meg az én életemben is. Néha ott áll és kopogtat, és vár, és várja azt, hogy valamikor történjen egy ilyen ajtónyitás, hogy fölismerd a hangját, fölismerjem a hangját, és beengedjem, és utána az történjen, amit ő akar, vagy amit ő hozott, azt át tudjam élni. Máskor meg egyszerűen csak belép az életünkbe, és ott van. Nem kérdez, nem kopogtat, nem zörget, csak ott van az életünkbe. Vissza tudsz emlékezni olyan eseményekre, ami akár az egyik, akár a másik helyzet volt az életedben? Akár az, hogy hosszasan kopogtatott Jézus, akár úgy, hogy nem kopogtatott, csak egyszerűen megjelent. Mind a kettő nagyon valóságos, és mind a két eszközt használja Jézus. Tőlem sokszor megkérdezték már, hogy miért lettem lelkész, meg biztos már kiskoromban lelkész akartam lenni. Hát elárulom nektek, hogy kiskoromban nem akartam lelkész lenni. Eszembe se jutott. Tinédzser koromban pláne nem akartam lelkész lenni. Eszembe se jutott, hogy ezzel foglalkozzak. És aztán még évekig eszembe se jutott, hogy ezzel foglalkozzak. Sokáig nem foglalkoztam ezzel a témával, hogy én lelkész legyek, vagy Isten igét hirdessem, és ezzel foglalkozzak. Miután megtértem, és Jézus ott volt az életemben, évek teltek el, hogy sokáig nem foglalkoztam ezzel a témával. Nem azért, mert el akartam hárítani, egyszerűen ez nem volt téma. Mondjuk az első 20-ban, amit szerettem volna csinálni, az nem volt benne, a más többivel meg nem foglalkoztam. Tehát egyszerűen nem volt napirenden az életemben. És hogy mégis itt vagyok, és mégis lelkész vagyok, ez annak köszönhető, hogy egyszer Jézus csak úgy megjelent az életembe, és elkezdett beszélni hozzám. Nem egy ilyen hosszú kopogtatás volt, hogy nem tudom, már 5 éves koromban mondta, és aztán 6 éves koromban, meg 10 éves koromban, és mindig mondtam, hogy nem, és akkor egyszer csak mégis. Nem erről szólt a dolog, hanem egyszerűen nem volt kérdés ez az egész. És egyszer csak Jézus megjelent az életembe, megjelent a lelkembe, és elkezdett kommunikálni, elkezdett beszélni, és ennek az eredménye az lett, hogy teljesen megváltoztatott mindent bennem. Az értékrendemet, a céljaimat, mindent. Gondoljatok bele, hogy nagyon sokszor fölmerült az a kérdés bennünk, hogy miért nem tesz Jézus valamit valakinek az életében. Miért nem változtatja meg őt, vagy a szomszédomat, vagy a főnökömet, vagy miért nem cseréli le, vagy miért nem történik valami minőségi javulás a családomba. És akkor meg nagyon sokszor azt éljük át, hogy azért imádkozunk, kérjük őt, de az nem azt jelenti, hogy ő nem tesz semmit. Oda megy ehhez a valakihez, és lehet, hogy csak szeliden kopogtat az ajtón, vagy durván kopogtat, nem tudom, vagy bekiabál neki, hogy hello, itt vagyok. És hogyha az a valaki nem nyitja ki az ajtót, és nem engedi be, akkor Jézus lehet, hogy éveken keresztül ott vár, és nem történik semmi. Vannak helyzetek, amikor Jézus belép az ajtón, úgyhogy nem hívod, nem kéred, csak egyszerűen megjelenik, és van, amikor meg kopogtat, és vár, hogy történjen már valami. Ha visszagondoltok az elmúlt napokra, nálad kopogtatott Jézus az elmúlt napokban valamilyen témában? Vagy esetleg csak úgy megjelent és mondott valamit, teljesen váratlanul, nem volt beírva a naptáradba, nem azért, mert nagyon imádkoztál ezért, hanem egyszerűen csak úgy történt valami, és benne volt Jézus. Számítanunk kell, hogy mind a kettő megtörténik. Mind a kettő nagyon-nagyon valóságos. De ami fontos, hogy amikor kopogtat az ajtódon, a lelkednek, a szívednek az ajtaján, vagy a szellemednek az ajtaján, akkor érdemes nem sokáig várakoztatni őt. Ugye a kősziklában csak úri emberek járnak, nem? Meg úri hölgyek. És hogyha valaki otthon az ajtódon kopog, akkor ez nem egy kellemes érzés, hogy te meg ott hallod belül, de azt mondja, nem engedem be. Aki eléggé intelligens és eléggé úriember, az kinyitja az ajtót és fogadja a vendéget. És képzeld el, hogyha Jézus van ott, ha Jézus van az életed ajtajánál, és ott kopogtat, akkor érdemes kinyitni azt az ajtót és beengedni őt. Szóval néha kopogtat, néha nem, de ő megjelenik és tesz valamit. Szóval az ajtó néha zárva van, és neki nem probléma, néha zárva van, és neki nagy probléma. A következő, amiről szeretnék beszélni, és Jézus is beszélt róla, az nem más, mint az írások. Tehát megjelent ott a tanítványok előtt, és megmutatta nekik a kezét, és az oldalát, a sebeit, és a tanítványok egyrészt csodálkoztak, másrészt örültek, és mindezt Lukács úgy írja le, hogy amikor ez történik, hogy Jézus megmutatja a sebeit, utána ezt mondja nekik, hogy be kellett teljesedni mindannak, ami megvan rólam írva a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a Zsoltárokban. akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kellett, de a harmadik napon fel kellett támadnia a halottak közül. A tanítványok ezt a proféciát, hogy Jézusnak szenvednie kell, de harmadik napon föl fog támadni, vagy ha elmegyünk Jeruzsálembe, akkor ott elfognak majd, és ezt ezerszer hallották. A Biblia is többször megörökíti, hogy Jézus folyamatosan mondta ezt nekik, és próbálta őket felkészíteni arra, hogy amikor ez megtörténik majd, amikor látják ennek az eseményeit, akkor ne ijedjenek meg, akkor ez ne egy váratlan esemény legyen a számukra, hanem úgy mentálisan, lelkileg és szellemileg is felkészültek legyenek. De mégis mi történik? Amikor látják azt, hogy Jézust elfogják, Jézus keresztre feszítik, akkor mindent elfelejtenek. Senki nem emlékezik ezekre a Jézusi mondatokra, ezekre az üzenetekre vagy tanításokra. Máté így írja le ezt, hogy amikor Jeruzsálembe készültek menni, tehát mielőtt Jeruzsálembe elmentek, előtte Jézus maga mellé veszi a 12 tanítványt, és ahogy haladnak Jeruzsálem felé, már nem sok idő van ahhoz, hogy majd elfogják és keresztre feszítik, tehát haladnak Jeruzsálem felé, útközben ezt mondja neki, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadtatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad. Ez elég világos üzenet, nem? Egy nagyon világos kronológia, hogy mi fog történni, milyen sorrendben, és a vége az egy happy end, tehát föl fog támadni. Az Ószövetségben 330 olyan profécia van, ami a messiásról szól. Ki lesz a messiás, milyen lesz a messiás, mit fog csinálni a messiás. És ezek közül, ami a messiás születésével foglalkozik, illetve a szolgálatával és a feltámadásával foglalkozik, ezek közül 100%-osan mindegyik beteljesedett. Vannak olyan messiási proféciák, amelyek nem teljesedtek be, nem azért, mert valami rosszul lett leírva, vagy valami tévedés van benne, amelyek nem teljesedtek be, azok a proféciák, amelyek Jézus második eljövetelével kapcsolatosak, tehát még nincs itt az ideje, hogy beteljesedjen. Tehát ami az írásokban le van írva, vagyis a Bibliában, az Isten kijelentésében, azok folyamatosan, ilyen óramű pontossággal, percről percre beteljesednek, úgy, ahogy Isten mondta. Tehát ebben nincs különösebb probléma. És tulajdonképpen ez az egész keresztrefeszítés, Krisztus halála és a feltámadása, ez egy előre megírt forgatókönyv volt, aminek be kellett teljesedni, amire Jézus fölkészíti a tanítványokat, csak ők semmire nem emlékeznek. Mindent elfelejtenek. Gondolkoztál már azon, hogy a te életedre vonatkoztatva is, hát most így idézőjelben mondom, hogy vannak proféciák. Persze ez nincs benne így a Bibliában, hogy a te életedben mikor minek kell bekövetkezni, de mégis vannak ilyen tervek. A Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy Istennek van egy terve a világnak keletkezésével kapcsolatban, van terve a teremtéssel, van terve az emberrel, van terve a földdel, és van terve majd az új ég és az új földdel, és mindennel van terve. És van terve azzal kapcsolatban is, hogy az ember hogy élje az életét. És ahogy Jézus tulajdonképpen ezt a mennyei tervet tulajdonképpen végigélte, és olvasunk a Bibliában arról, hogy ő kijelenti azt, hogy semmit nem teszek addig, amíg az én mennyei atyám nem mondja nekem. Tehát ami a mennyben megfogalmazódott, vagy kijelentetett, azt folyamatosan ő megéli itt a földön. És ez a minta, ez a te életedre, meg az én életemre is ugyanúgy vonatkozik. Ma egy olyan korban élünk, ahol az individuum, az egyéni szabadság, az nagyon-nagyon fontos, óriási értéknek számít. De a Biblia azt mondja, hogy ennél van egy nagyobb érték. Mármint annál, hogy azt csinálok, amit akarok. Ennél egy magasabb szintű élet, vagy életforma az, hogy azt csinálom, amit az Isten mond. Lehet úgy élni az életedet, hogy azt csinálsz, amit akarsz, és annak is lesz majd egy eredő, egy eredménye, meg lehet úgy élni az életünket, hogy azt csinálom, amit az Isten mond. És amit az Isten mond, az valami más lehet, mint amit az ember mond. Ilyeneket mond a Biblia, hogy meg kell értenünk, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljük a testi életünk hátralévő idejét. Ez az emberi vágyak, ez nem máshoz szól, mint azt csinálok, amit akarok. Ez az egyik kategória. A másik kategória pedig az, hogy Isten akarata szerint élem le az életemnek a hátralévő idejét. Aztán ezt mondja 2 Korintus 2-ben a Biblia, hogy hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, egyrészt vezet bennünket, másrészt meg eredményre vezet bennünket, diadalra vagy dicsőségre vezet bennünket. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Jézus betölti a proféciákat, és a nagypéntek húsvéti események és a proféciáknak az eredménye, hogy ezek beteljesednek, akkor gondolja arra, hogy a te életedre vonatkozólag, meg az én életemre vonatkozólag ugyanúgy megvannak ezek az isteni tervek. Nagyon sokszor vannak emberek, akik félnek attól, hogy ezt az isteni terv szerint életet éljék. Biztos ismeritek azokat a félelmeket, amelyek úgy szólnak, hogy nem leszek keresztény, mert akkor az összes pénzemet oda kell adni a papoknak, vagy a templomnak, vagy nem tudom, az egyháznak. Tehát inkább majd én eldöntöm, hogy mit csinálok a pénzemmel. Vagy félek Istenre bízni az életemet, mert akkor az időm elő rendelkezik, és mondjuk nem lehetnek hobbiaim, mert mindig valami szent dolgokkal kell foglalkoznom. Vannak emberek, akik félnek bizonyos dolgoktól, azt mondja, hogy az én kezemben van az irányítás, az én kezemben van az időnek, a pénznek az eltöltése, a döntéseim az én kezemben vannak, és ezt átengedem valaki másnak, az Istennek, akkor esetleg olyan dolgok történnek, ami nekem nem szimpatikus. És mivel ez nekem fontos, mivel az én életemről van szó, ezért nem adom oda senkinek az irányítást. A Biblia pedig pont arról beszél, hogy add át az irányítást. Olyan sok emberrel találkoztam, aki azt mondja, hogy azért nem leszek keresztény, mert a keresztények unalmas életet élnek, én meg izgalmas életet élek. Amikor ezek a megfogalmazások, vagy ezek a gondolatok jönnek valakiben, azért mondja ezt, mert egyrészt nem ismeri a másik oldalt. És bevallom nektek őszintén, hogy bennem is voltak ilyen gondolatok. És hogyha őszinte vagy, lehet, hogy te is átélted ezeket. Hogy Isten vagy én, ő a főnök vagy én, ő irányítsa vagy én irányítsak, ő döntse el vagy én döntsem el, hát sokáig azt majd én eldöntöm. És ebben a döntésben, lehet, hogy ha jó lelkű voltál, akkor azt mondod, még az Istennek is adok egy kicsit, de azért alapvetően én határozom meg a dolgokat. És a Biblia nem erről beszél. A Biblia nem azt mondja, hogy Jézus alapvetően eldöntötte a dolgokat így a földi testi időszakában, és néhány dologban azért odaállt az atya elő, és azt mondta, hogy hát ebben nincs semmi ötletem, mondj már valamit. Nem így működtek a dolgok, hanem a mennyei terv az folyamatosan, 100%-osan megvalósult. És a te életedre vonatkozó, meg az én életemre vonatkozó mennyei terv is elvileg 100%-ig megvalósulhat. Tehát a képlet az nem más, mint van egy mennyei terv a mennyben, meg van egy ember a Földön. És a kettő akkor van szinkronizálva, hogyha az ember elkezd engedelmeskedni a mennyei tervnek, és annak alapján éli le az életét. És ha ez nem így van, akkor a mennyei terv az terv marad, egy elmélet marad, és az élet az valami más eredményt fog hozni. Van a Bibliában az a nagyon híres történet, amit a tékozló fiú történetéről olvasunk. Az ő életet tipikusan példázza ezt. Azzal indul a történet, szerintem mindenki ismeri ezt a történetet, hogy a fiú úgy dönt, hogy én nem akarok olyan lenni, mint az apám. Én nem akarok olyan lenni, mint a testvérem. Én nem akarom úgy elkölteni a pénzem, ahogy ők. Én nem akarom úgy élni az életemet, ahogy ők. Én nem akarom úgy eltölteni az időt, ahogy ők. Tehát én nem akarok olyan lenni. Ugye ezzel indul minden. És azt mondjuk, ad ide nekem a pénzt, a vagyonomat, én elmegyek, és majd én önállóan megoldom. Tehát én nem akarok olyan lenni. Mindenki így indul. Én nem akarok olyan lenni, mint a keresztények, én nem akarok unalmas életet élni, én nem akarok az Istennel foglalkozni, majd én tudom. És amikor elmegy, és kipróbálja ezt a én központú életet, és ennek a végére jut, mert nem lehet már tovább lépni, a szakadék szélére kerül, akkor a folytatásban azt mondja, nem azt mondja, hogy én nem akarok olyan lenni, nem vált, és azt mondja, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy olyan legyek, mint az apám. Én nem vagyok méltó arra, hogy a családba újra visszafogadjanak. Én nem vagyok méltó arra, hogy egyáltalán néven nevezzenek engem, vagy beengedjenek oda. És amikor visszaindul, az a terve, hogy ő nem az apának a fia, szolgaként jelenik majd meg, hanem egy a sokadik senki közül az egyik szolgaként, hogyha majd ott lehetek, akkor az nekem milyen jó lesz. Értitek, hogy honnan indul a dolog? Én nem akarok olyan lenni, és azzal fejeződik be, hogy én nem vagyok méltó rá. És amikor valaki kimondja azt, hogy én nem vagyok méltó rá, akkor ennek az eredménye az, mint a történetben is, hogy az atya azt mondja, hogy dehogy is nem. Végre itt vagy. És följebb emellek, mint bármikor is voltál. Jobb lesz az életed, mint bármikor is volt eddig. És gondoljatok bele, hogy ez így van a mi életünkben is, hogy az Istennel való kapcsolatunk, az Isten vezetése, az isteni tervnek a megvalósulása, amikor elkezd működni valakinek az életében, akkor rájön arra, hogy jobb volt, mint amit én elképzeltem. Valami sokkal jobb, sokkal gazdagabb, vagy sokkal szebb lett belőle, mint amit én bármikor is elgondoltam volna. Te hogy vagy itt? Én nem akarok olyan lenni, mint ő, meg ő, meg ő, meg ő. Vagy pedig azt mondod, hogy én nem vagyok méltó rá, de mégis, de jó, hogy itt vagyok. Én nem vagyok méltó arra, hogy az Isten szeressen engem. Én nem vagyok méltó arra, hogy az Isten jó legyen hozzám, hogy betöltse a szükségeimet, hogy megbocsássa a bűneimet. De mégis milyen fantasztikus dolog, hogy ezt megteszi és engem fölemel. 31. Zsoltárban Dávid elmond egy bizonságtételt. És ez a bizonságtétel nem másról szól, mint arról, hogy van egy mennyei terv, és van egy ember a Földön, aki vágyik erre a mennyei tervre, és próbálja megélni. És Dávid ezt mondja, de én benned bízom, Uram, vallom, te vagy az Istenem, és így folytatja, hogy kezedben van a sorsom. Ezt hadd ismételjem meg. Dávid azt mondja, hogy kezedben van a sorsom, Istenem. Ez így nem egy általánosság, hogy persze az Isten azt csinál, amit akar, ha akarja, most végig az életemnek, ha akarja, 100 évig élek, persze mindent ő határoz meg, hanem azt mondja, hogy én úgy döntöttem, hogy Istenben bízok, és az én sorsomat beleteszem az ő kezébe. Irányítson ő engem. Kimondtad már valamikor ezt, hogy én a sorsomat az Isten kezébe bízom? Nem csak amikor nagy baj van, akkor mindig kimondjuk. És mindaddig tart, amíg nagy baj van. Tehát amikor a betegség kezd elmúlni, az anyagi nehézség kezd elmúlni, a munkai cirkuszok kezdenek megoldódni, akkor úgy szeretjük visszavenni ezeket az irányítási folyamatokat. De Dávid azt mondja, hogy a sorsom a te kezedben van. És ez nagyon-nagyon fontos üzenet. És az az ember, aki ezt kimeri mondani, akár most húsvétkor kimered mondani, hogy Istenem, én a sorsomat a te kezedbe teszem le, és elmerem hinni azt, hogy Istennek vannak jobb ötletei, vannak jobb tervei, mint amit én elképzeltem, vagy amit én megpróbáltam eddig, akkor elkezd működni ez a mennyei terv. Szóval onnan indultunk el, hogy az írásokban le van írva valami, a tanítványok ezt ezerszer hallják, talán már unták is ezt, hogy Jézus mindig mondja, hogy majd ő meg fog halni, meg fogják kínozni, meg keresztre fogják feszíteni, és aztán majd föl fog támadni. És mégis, amikor ez elkezd működni, akkor elfelejtenek mindent. Szoktál elfelejteni dolgokat? Például mondjuk vasárnap, amiről prédikál valaki, az meddig marad meg? Keddig, szerdáig, csütörtökig, vagy 2 hétig, vagy meddig? És utána elfelejtjük. Vagy reggel, amikor olvasod az igét, ha ezt megteszed, és jó, ha megteszed, akkor ennek az ereje és ennek a hatása az meddig? 10 óráig, 11-ig, délután, 2-ig, meddig hat? Mikor van az, amikor elfelejtem? És hogyha megkérdeznék, hogy mi volt az, amit olvastál ma a Bibliából, hát azt tudom, hogy olvastam, de hogy mit, az fogalmam sincs, már nem tudom. Vagy tudom, hogy ott voltam az Isten tiszteleten, vagy tudom, hogy nem tudom, valami történt, de hogy akkor ott Isten mit mond, tudom, hogy mondott valamit, de hogy mit mondott, azt már nem tudom. És elfelejtünk dolgokat. Ismerős? Szoktad elfelejteni a fontos dolgokat? Nagyon sokszor elfelejtjük, és ami a jó hír ebben, és hogyha visszautalok az előző témához, hogy Jézus néha megjelenik, és elkezd kopogtatni az ajtón, vagy néha nem kopogtat, és belép az életedbe, és azt mondja, emlékszel? Emlékszel, mi volt vasárnap, vagy emlékszel, mi volt reggel? Emlékszel, miről beszéltünk, vagy mit mondtam neked? És ugyanúgy rájönk, hogy ja, igen, persze. Most már tudom, hogy miről van szó. És a tanítványok ezt élik át, hogy Jézusnak ez a mennyei terv megvalósul, ők keveset értenek ebből az egészből, de hogy Jézus újra rávezeti őket, fölvilágosítja őket, akkor megértik, és azt mondják, hogy oké, akkor rendben van, most már értem. Most már tudom, hogy miről van szó. Azt mondja Róma 8.32-ben a Biblia, hogy Isten jó, és érdemes rábízni az életünket. És amikor emlékeztet bennünket Isten dolgokra, hogy bízzunk benne, hogy a sorsunkat adjuk az ő kezébe, akkor ezt azért mondja, mert azt mondja itt az ige, hogy az az Isten, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Ez egy óriási mondat. Hogy az az Isten, aki Krisztus nem kímélte, aki a saját fiát föláldozta, érted meg értem, ha ezt megtette, akkor mennyivel inkább mindent odaad. Mennyivel inkább ad jó dolgokat azoknak, akik kérik tőle. És hogyha valaki ezt elhiszi, akkor elkezd működni ez az isteni terv. Ezen a húsvéton érdemes eldöntenünk, hogy az emberi tervek alapján akarjuk élni az életünket, vagy pedig hiszünk az Istennek a tervében, és azt mondjuk, hogy a sorsomat az Isten kezébe teszem. Én hiszek abban, hogy a mennyben lehet, hogy nem ilyen papír alapú, vagy nem tudom milyen módon, de van rögzítve egy életút, aminek az elejére az van írva, hogy Durkó István. És van egy olyan, amire a te neved van írva. Ez az Isten terve, ez az Isten elképzelése. És ma van lehetőséged arra, hogy átgondold ezt, és azt mondod, hogy én inkább azt a tervet választom, és nem próbálkozok minden mással. Róma 5.5 azt mondja, a reménység Istene pedig, nem szégyenít meg, mert a szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ha ebben reménykedsz, hogy az Isten terve meg tud valósulni az életedben, ha az Istenben reménykedsz, akkor azt mondja, hogy nem fog megszégyenülni. Nem fogsz megszégyenülni. Az Isten szeretete kiárad a szívedre, az életedre, és működnek a dolgok. Jézus beszél arról, hogy vegyetek szent lelket. Amikor Jézus ezt mondja, akkor alapvetően a vált egyet, és már nem csupán a feltámadás, nem csupán arról beszél, hogy nyugodjatok meg, én vagyok, nem kell félni, nem bánt benneteket senki, tehát nem ez a megnyugtató üzenet van, hanem azt mondja, hogy rájuk leáll, és azt mondja, vegyetek szent lelket. És a folytatásban már arról van szó, hogy menjetek is, végezzétek el a munkátokat, vagy a küldetéseteket. És mielőtt a küldetés elindul, mielőtt a tanítványok elindulnak és végzik majd a munkájukat, előtte nagyon-nagyon létkérdés az, hogy Szentlélekkel teljes az életük, vagy pedig nem teljes az életük Szentlélekkel. Azt mondja Apcsal 1.8, Jézus, amikor elbúcsúzik a tanítványoktól, utána történik, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában és a föld végső határáig. Vagyis a Szentlélek az, aki erőt ad, megerősít, és olyan dolgokra leszel képes, amire szükséged van ahhoz, hogy igazi keresztényként tud élni az életet, vagy a szolgálatodat be tud tölteni. És ez a szolgálat nem csak azt jelenti, hogy pap leszel, misszionárius leszel, nem tudom, világ másik végére mész, nem csak erről szól. A szolgálatban benne van az, hogy anyuka vagy, apuka vagy, végzed az életedet, de közben az isteni terv alapján fogod végezni az életedet, és mivel az isteni terv az annyira más, mint a te elképzelésed, és annyira különlegesebb, és annyira több energia kell, hogy ez megvalósuljon, hogy a Szentléleknek a jelenléte nélkül ebből nem lesz semmi. Van egy küldetés, amit végig kell járnunk, és ez is benne van abban a tervben, ami a mennyben valahogy megfogalmazódott veled és velem kapcsolatban. Szóval ez a vegyetek szent lelket nem arról szól tulajdonképpen, hogy szükség van az Istennek az erejére ahhoz, hogy miután innen elmegyünk, amik történnek veletek, az bírjátok. Ehhez szükség van a szent lélekre. Vegyetek szent lelket. Mit gondoltok, ha pénzért lehetne venni ilyen isteni erőt, mennyi lenne az árfolyama? Nyilván valaki nagy baj van, akkor sokat adna érte. Ha tudod, hogy a következő nap mondjuk nagyon nehéz óráid lesznek, lesz egy nehéz beszélgetésed, vagy nem tudom, lesz egy műtéted, vagy a fiaddal, vagy lányoddal összevesztél, és jó lenne kibékülni, és ehhez mondjuk kell egy lelki erő. Vagy tinédzserként a szülőkkel kellene kibékülni, nem tudom, szóval mindenféle verzió van. Szóval kell egy csomó lelki erő, hogy ezt ki tudjam nyitni a számot, megmerjem mondani, legyen hozzá erőm. Vagy valakik annyira gonoszak, és olyan nehéz körülöttem az élet, hogy szükség van erőre. És ha lehetne venni, nem tudom, 3-4-5 órára való ilyen isteni erőt, akkor szerintetek vennék az emberek? Mennyi lehetne az ára? Egy óra 1000 forint, vagy 10 000, vagy 100 000, vagy 1 000 000, vagy mi? Én arra gondolok, hogy amikor baj van, hogy amikor sok erőre van szükség, és az embereknek nincs, akkor azért nagyon nagy bajba tudnak kerülni, és nagyon össze tud zuhanni mindenki. És olyan jó egy emberi szó, vagy csak egy váveregetés, hogy nem baj, sikerülni fog. Ez még nem azt jelenti, hogy sikerül, de milyen jól esik, ugye? Szóval az isteni erőre szükségünk van. És hogyha még pénzt is adnánk érte, vagy bármilyen lehetőséget kihasználunk, hogy legyen erőnk, legyen bátorságunk, ez a mennyei erő ott legyen az életünkben, akkor a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy nyitott ajtó. Ézsaiás 55-ben ezt mondja a Biblia. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek, jöjjetek és vegyetek. És nem a fizikai vízről van szó csupán, hanem a víz a Szentléleknek a szimbóluma. Ha nincs ott a mennyei erő az életedbe, akkor ne a pénztárcádat keresd, és ne az okkultizmussal foglalkozz, mert az egy zsákutca, több kárt csinál, mint hasznot, meg ne az ezoterika, meg sok minden mással foglalkozz, hanem azt mondja a Biblia, hogy ti szomjazók mind, vagy erőtlenek mind, akik szeretnétek, hogy az Isten ereje ott legyen az életetekben, jöjjetek és vegyetek, és az ingyen van. Jézus azt mondja János 7:37-ben, amikor egy nagy tömeg volt körülötte ott Jeruzsálemben az ünnepen, hogyha valaki szomjazik, akkor jöjjön hozzám és igyék. És ezt a Szentlélekről mondja. Nem a fizikai szomjúságról beszél, hanem arról a gyengeségről, ami ott van az embereknek az életében, és hogyha szükség van arra, hogy megerősödjenek, akkor egyszerűen csak gyere ide. És ha szükséged van rá, akkor én adok. Ha Jézus megjelenik ott, így rájuk leel, azt mondja, vegyetek szent lelket. Kicsit furcsa, nem? De hát Istennél így működnek a dolgok. Emlékezzetek a teremtésre, hogy működik a teremtés? Amint az ember teremtése. Isten megformál földből egy ilyen emberformájú alakot, és az egy darab föld. És mit csinál Isten? Rálehel, és Ádám lesz belőle. Amikor Isten valamikire rálehel, hogy az Istennek a lehellete, ez a szellemi erő, az Isten szellem, amikor megjelenik valakinek az életében, akkor ott valami különleges dolog történik mindig. És ez a különleges dolog az, hogy ott lesz az erő az életedben, a teremtésnél az élet lesz az élet, a valóság, tehát hogy egyszerűen élő lélekké válik valaki, és elkezd működni. És itt pedig már nem arról van szó, hogy éljünk, hanem hogy szellemileg éljünk, és szellemileg tudjunk erősek lenni. Ha egy 1-10-es skálán be tudnád határolni magad, hogy most lelkileg mennyire vagy jó paszba, vagy rossz paszba, hova tennéd magad? Szükség van arra, hogy rád leheljen az Isten, hogy a szent lelked vedd, és megerősödj, és megújuljál. Mert ha igen, azt mondja a Biblia, hogy erre lehetőséged van. Róma 8:11-ben azt mondja a Biblia, ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halottak közül, életre kelti a halandó testeteket is a bennetek lakó Szentlélek által. Ez nagyon-nagyon fontos. Amikor Isten rálehel Ádámra, ez a lehelet adja az életet. De ezt a leheletet még legyőzi a halál. Amikor itt Jézus arról beszél, hogy vegyetek szent lelket, ez a lehellet, ez már az a lehellet, amit nem fog legyőzni a halál. Hiszen itt azt mondja a Biblia, hogy ha a Szentlélek ott van az életedben, akkor ez ugyanaz az erő, amivel Jézus kijött a sírból, és újra életre kelt, és a ti halandó testeteket is életre fogja kelteni. Gondolj bele, ennél nagyobb erő vagy hatalom van a világban, ami a halálból meg előhozza az embereket. Ez a hatalom nem más, mint a Szentléleknek a hatalma és a munkája. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy békesség nektek. Ha egy kicsit elképzeljük azt a szituációt, amiben benne vannak a tanítványok, ez egy elég furcsa köszönés. Tele vannak félelemmel, látnak egy csomó vért, kivégzést, őrjöngő embereket, katonákat, haldoklást, temetést, szomorúságot, fájdalmat, sírást és mindent. És ezek után, ezeket az eseményeket még nem is tudták feldolgozni, ott vannak bezárkózva, és Jézus megjelenik ott, és azt mondja, hogy békesség nektek. Gondoljatok csak bele, most olyan időket élünk, amikor elég sok ilyen terror eseménynek a beszámolóját halljuk, és ahol valaki robbant, meg valami terrorcselekmény történik, akkor azok az emberek, akik túlélik ezt, akik látják a robbanást, a veszteséget, látják a vért, mindent, olyan sok hatás alá kerülnek, hogy utána jönnek a pszichológusok, és napokig foglalkoznak az emberekkel. Ugye, ez történik. Meg kell nyugtatni az embereket, érzelmileg helyre kell állítani, hogy jól lássák ezt az egészet, utána normális életet tudjanak élni. És Jézus, amikor oda megy a tanítványokhoz, tulajdonképpen ők egy ilyen érzelmi hatás alatt voltak, ott nem robbantás volt, hanem kereszthalál volt, ez legalább annyira durva. Érzelmileg ők nem tudták ezt feldolgozni, nem volt idő arra, hogy jól átbeszéljék ezt az egészet, megértsék a mennyei dimenziókat, meg a dolgokat, hanem egyszerűen tele voltak félelemmel, egyik pillanatban reménykedtek, másik pillanatban féltek, egyik pillanatban azt gondolták, hogy biztos lesz ez jobb is, következő pillanatban attól féltek, hogy bennünket is keresztre fognak feszíteni. Ott volt bennük ez a nagy hullámzás. És Jézus nem úgy ápolgatja a lelküket, hogy majd biztos jobb lesz, meg mondd el, hogy mi bántott téged, vagy mi az, ami nagyon nehéz volt neked, vagy mi volt az, ami szörnyű volt, és akkor majd segítek rajta. De nem egy pszichológusként lép föl, hanem megjelenik ott, és azt mondja, hogy békesség nektek. És úgy tűnik, hogy ez a békesség nektek köszönés, ez úgy elkezdi végezni a munkáját, és elkezd kisimulni minden. Vagyis ez azt jelenti, hogy a békesség nektek, ez a köszönés, ez a kijelentés, ez nem csupán egy üdvözlés, hanem tele van mennyei erővel. Tele van az Isten erejével, ami kezdi helyretenni a tanítványoknak a szívét, lelkét, gondolatait, és érzelmileg is, lelkileg is, hogy kezdenek kisimulni. Ma húsvét van, és ahogy Jézus beköszönt a tanítványoknak, és azt mondja, hogy békesség nektek, nekünk is mondja itt, hogy békesség nektek, és ezt most nem én mondom, hanem a Biblia mondja, és Jézus mondja neked és nekem. Szükséged van a békességre? Szükséged van arra, hogy sok minden között, amit átéltél az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, azok között ott legyen az Isten békessége? Azt mondja a Biblia, hogy ez a békesség, amiről Jézus beszél, hogy békesség nektek, ezt a Filippi 4:7-ben úgy magyarázza a Biblia, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség, ez mindennél nagyobb erő és mindennél nagyobb hatalom. Azt mondja, meg fogja őrizni a gondolataidat, ahonnan elindul minden. Biztos vannak gondolataid, félelmek, aggodalmaskodás, reménytelenség, vagy pont reménység és hit, és sok minden kevereg mindig a fejünkben, a gondolatainkban. És amikor a békesség nektek kifejezés elhangzik, vagy köszönés elhangzik, akkor ebben benne van az, hogy mindegy, hogy mi történt, ezek fölött ott van az Istennek a békessége, amely megőriz benneteket mindentől, a Krisztusban, és minden rendben lesz. Nem minden megoldódik, nem azt jelenti, hogy több problémánk nincsen, hanem azt jelenti, hogy ez a békesség, ez mindenek fölött ott van az életed, és ez uralkodik. Ez a békesség határozza meg azt, hogy mit mondasz, hogy gondolkozol, hova mész és hova nem mész, és nem az a félelem, meg nem az az aggodalmaskodás, ami egyébként ott mozog mindenkiben. Amikor Jézus azt mondja, hogy békesség nektek, akkor erről beszél. És ha visszaemlékezünk ma, amit elmondtam, egyrészt beszéltünk az ajtóról. Mikor van igazán békességed? Ha meghalod a kopogást, és beengeded Jézust, vagy pedig, hogyha észreveszed, hogy egyszerűen nem kopogod, csak megjelent az életed, de mond valamit, emlékeztet valamire, és akkor azt mondod, hogy na igen, ez lesz. Lehet, hogy elfelejtettem, de igen. Eddig a mennyei terv alapján próbáltam élni az életemet, valamit elfelejtettem, és elindultam más irányba, de most újra visszatérek. És hogyha ez megvan, akkor ott van a békességed. Ott van az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad. Beszéltünk egy kicsit az írásokról, az Isten tervéről, az Isten elképzeléséről. Igazán akkor van békességed, hogyha ez a mennyei terv elkezd működni az életedbe, elkezded aktiválni magadat erre. És ráhangolódsz, és elkezded először imádságban megkérdezni Istent, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, és utána szisztematikusan próbálni arra menni. És hogyha ezt az ember elkezdi gyakorolni, ennek az eredménye az, hogy jön ez a mennyei békesség, és persze vannak kihívások, nehézségek, problémák, egészségek, betegség, szép napok, meg kevésbé szép napok, de az Isten békesség az ott lesz az életedben. És ott van a Szentlélek, aki mindezt adja neked. Vagyis leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy ha valakinek nincs békesség az életében, ez a mindenek fölött való békesség, ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van. Hogyha semmi nincs rendben, akkor is lehet békesség. Ez a csoda benne. Ha tele vagy félelemmel, tele vagy kérdésekkel, tele vagy nehézségekkel, nem tudod, hogy mi lesz holnap és holnap után, és nagyon zűrzavaros időszakot élsz meg, de a békesség ott van, akkor ez irányítani fogja a gondolataidat, meghatároz téged a Krisztusban. Szóval Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ma arra hívlak benneteket, hogy ezen a húsvéti Isten tiszteleten egy ilyen igével imádkozzunk, aki kész erre. Az Isten igéjének a megvallása, az egy imádság is lehet, és abban mindig ugyanaz az erő van, mint ahogy Jézus mondja, hogy békesség nektek, és gyógyítja a tanítványoknak a lelkét. Hoztam egy imádságot, ami tulajdonképpen nem más, mint ez a Filippi 4:7. És hogyha kész vagy arra, hogy ezt elmond, annak ellenére, hogy vannak gondjaid, problémáid, nehézségeid, kihívásaid, de vágysz erre a békességre, akkor arra hívlak, hogy imádkozzunk együtt. Hadd kérjem, hogy álljunk föl valamennyien, és látni fogjátok mögöttem ezt az imádságot. És aki kész erre, közösen mondjuk el ezt az imádságot, ne azért, mert az Isten tiszteletnek ez a része, hanem tényleg, hogyha komolyan gondolod, és szükséged van erre, azért, mert szeretnéd azt, hogy az ajtó az nyitva legyen, vagy Jézusnak a szavát meghalld, azért, mert a sorsodat Isten kezébe akarod letenni, és azért, mert vágysz arra, hogy az Isten szent lelke ott legyen az életedben, és betöltsön téged, akkor imádkozzuk együtt ezt az imádságot. Mondjuk együtt, aki kész erre. Uram, elhiszem, hogy a te békességed, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szívemet és a gondolataimat Krisztus Jézusban. Elmondjuk még egyszer. Uram, elhiszem, hogy a te békességed, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szívemet és gondolataimat Krisztus Jézusban. Úr Jézus, kérjük azt, hogy legyen ez így, és imádkozom azokért, akik úgy vannak itt, hogy nagyon sok háborúság, nagyon sok félelem vagy aggodalmaskodás van a szívükbe. Imádkozom azokért, Uram, akik nehéz napokat éltek át az elmúlt időszakban. Uram, szabadítsd fel őket mindazokra a jó dolgokra, amit te tudsz adni, és imádkozunk ezért a békességért, ami akkor van, hogyha te Szent Szellemed ott van az életünkben. Imádkozunk, Uram, azért, hogy a te Szellemed töltsön be bennünket teljesen. Adj nekünk tiszta, világos látást a jövőre vonatkozólag. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy mindaz, amit te mondasz, azt tudjuk megtenni. És imádkozom azért, Uram, hogy akarjunk a te utadon járni. Kérünk téged, hogy így vezess a következő napokban is, és a feltámadásnak az ereje, a feltámadásnak az öröme tudja meghatározni az életünket, és ez ne csak hétfőig vagy keddig tartson, hanem az egészen az életünk végéig. És köszönjük, Urunk, hogy megvallhatjuk, hogyha te ott vagy az életünkben, az Isten szelleme ott van az életünkben, ugye ez ugyanaz az erő, ami Jézus Krisztus kihozta a halálból, és köszönjük, hogy bennünket is az életre fog vezetni, sőt, fel fog támasztani, és köszönjük, hogy üdvösségünk van, hálát adunk ezért. És imádkozom, Uram, hogy valamennyünknek az életében nyugodjon meg a te áldásod, és akik nem tudtak most imádkozni, vagy nem tudják kimondani azt, hogy a sorsom a te kezedben van, Uram, imádkozom azért, hogy kopogtass tovább az ajtójukon, vagy jelenj meg valami különleges módon az életükbe, áld meg őket is, hogy minél többen együtt tudjuk dicsőíteni a te nevedet. Imádkozunk ezért a csodáért, a feltámadt Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. És akkor következik a klasszikus zene.
És akkor zárásképpen szeretnénk a Mint szarvast eljátszani. Egyszer eljátszanánk az első versszakot, és utána kapcsolódjatok be velünk.
Még egyszer hadd köszönjük meg a zenészeknek. Nau, Kata, Sári, Emese, Zsófi, Erika és Zsolt. Köszönjük. Isten áldjon benneteket, és reméljük, hogy legközelebb is találkozhatunk majd. Kedves gyülekezet, néhány fontos dolgot szeretnék elmondani. A legfontosabbat említem csak, és majd a befejezés után mögöttem a kivetítőn látjátok a részleteket is. Várunk mindenkit, aki keresi a kereszténységnek a lényegét egy alfakurzusra. Bemerítésre is lehet jelentkezni, aki kész arra, hogy ilyen módon képviselje a hitét és megvallja a hitét. Ketten már vannak, úgyhogy várjuk a harmadikat, negyediket, ötödiket, nyolcadikat, szóval lehet jelentkezni. Június 25-ét írjátok be a naptáratokba, és egy közelebbi dátum május 7-ét is. Május 7-én nem itt lesz az Isten tisztelet, hanem a városnak az a csiki pihenőkertjében, tehát egy ilyen szabadtéri közösségi nap lesz. A június 25 pedig egy ilyen hajós Isten tisztelet, amikor a Dunán fogunk hajókázni, és nem megyünk Szentendrére meg vissza. Nyári kreatív angoltábor is lesz, ha valakit ez érint, akár úgy, hogy dolgozol benne, akár úgy, hogy hozol valakit, valamelyik gyerekedet vagy ismerőst, azt is lehet. És ne felejtsétek el a felajánlásokat az adó 1% témában, majd látni fogjátok mindezt a kivetítőn, hogy milyen számokat kell használni, adószámokat, illetve technikai számot. És vannak az állandó programjaink, ami a következő héten is lesz, amire várunk benneteket. Gyertek el és vegyetek részt a Kőszikla gyülekezet különböző rendezvényein, istentiszteletein. A vendégeket újra hadd köszöntsem, köszönjük mindazokat, akik most itt vannak, itt voltatok velünk, köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket, gyertek el máskor is, Isten áldjon benneteket, és a következő napokra, a következő hétre szeretnék egy áldást mondani, ami határozza meg az életünket, ezt a húsvéti hetet. Hadd kérjem azt, hogy álljunk föl, és következzen ez az áldás. Isten igéje azt mondja, hogy maga pedig a békességnek az Istene szenteljen meg titeket teljes örömben, őrizze meg a ti lelketeket és elméteket, és a testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztusnak az eljövetelére, mert hű az, aki elhív titeket erre, és ő meg is cselekszi ezt. Isten áldjon benneteket, áldott húsvéti ünnepeket kívánok a folytatásban, és jó hetet mindenkinek!